támogatója a Takarékbank.
Reklám.
A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó, lakás és irodavilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a lumenet.hu/jazzy oldalra az extra kedvezményért. Prémium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet. A világítás itt kezdődik.
Mi férhet bele egy vállalkozásnak az év utolsó 100 napjába? Egyszerűsíteni a netes fizetést, a keresési oldal aktualizálása, egy webshop elindítása, vagy ez mind együtt? Válasz új gigaerős vezetékes netet vállalkozásodnak 2 év hűséggel, év végéig havidíjmentesen. Részletekről, a hálózati lefedettségről és feltételekről érdeklődj a 1400-as telefonszámon.
Menjünk együtt munkába, iskolába, a szabadba vagy egy baráti programra. Az egészségetek védelmében mi felkészítjük a járműveket, kérjük, ti pedig továbbra is maszkban utazzatok. Veletek együtt tesszük biztonságossá a közösségi közlekedést. Várunk vissza! Budapesti Közlekedési Központ.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Már nincs madárinfluenza járvány Magyarországon. A tervek szerint 2030-ra közlekedhet Budapesten az 5-ös metró. Ma is nyárias idő lesz, akár 30 fokot is mérhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. Már nincs madárinfluenza járvány Magyarországon, elindulhat a nyitás az unión kívüli piacok felé. Magyarország szeptember 8-án visszanyerte a madárinfluenzától mentes besorolását, ismertette a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az Állategészségügyi Világszervezet döntését. A Nébik szerint a márciusi járványkitörésben érintett megyékben szeptember 14-től megszűnik a szállításokat megelőző kötelező tamponvizsgálat. Az újabb pandémiás helyzet elkerülése érdekében azonban a telepek újraindítása továbbra is csak szigorú kontroll mellett történhet. A határzártól függetlenül sem utazott volna külföldre a magyarok többsége, mert nincs rá pénze, derült ki a napi.hu számára a Pulzus kutató által készített reprezentatív 1000 fős felmérésében. Aki akart és volt rá lehetősége, már a nyáron megejtette a külföldi nyaralását, hasonló őszi tervei sokkal kevesebb embernek voltak, amit esetleg ellehetetlenített a szeptemberi határzár. A kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 8%-ának volt lefoglalt külföldi útja, további 10% pedig még csak tervezési fázisban volt az őszi kikapcsolódás esetében. A válaszadók 38%-a egyébként a járvány miatt eleve nem utazott volna külföldre, 41% pedig azért, mert egyszerűen nem engedhette meg magának. A lap szerint ez az arány pontosan ugyanannyi, mint amennyit az Eurostat mért még 2019-ben. Az Európai Statisztikai Hivatal szerint a magyarok 41,5%-a nem tudott tavaly anyagi okok miatt elmenni legalább egy hetes nyaralásra, miközben az Európai Unió átlagában ez az arány 29%. A tervek szerint 2030-ra közlekedhet Budapesten az 5-ös metró, ami a Kálvin térig bevitt déli hévvonalat kötni össze az északival, mondta a Portfolio konferenciáján Fűrjes Balázs, Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. A hév heti 1,5 milliós utasszámát 2 millióra növelnék, az átlagosan 44 éves járműparkot lecserélnék. Az új járművek a tervek szerint 2023 és 2025-ben állnának forgalomba, és akár 100 km/órás sebességgel is haladhatnak majd. Az államtitkár szerint kihasználatlan lehetőség Budapest határán belül és az agglomeráció irányába a vasút. Céljuk, hogy 2020 és 2040 között az elővárosi vasútforgalma megduplázódjon. Az idén 700 ezerrel többen intézték adóügyeiket az ügyfélkapun, és nagyjából ugyanennyivel csökkent az adóhatóság ügyfélszolgálatain személyesen megjelenő ügyfelek száma. A koronavírus járvány miatt előtérbe kerültek a biztonságosabb digitális kommunikációs csatornák. Ez segíti, hogy a NAV-nál szinte minden ügy elektronikusan is intézhető. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai az első 7 hónapban csaknem 4 millió adózóval léptek kapcsolatba az ügyfélkapun keresztül, és 1 milliónál is több ügyfélnek segítettek telefonon vagy e-mailben. Németország és Franciaország azt tervezi, hogy befogad gyerekeket a héten leégett görögországi Lesbos szigetén található táborból, jelentette be a német kancellár. Angela Merkel nem közölt számadatokat, ugyanakkor elmondta, hogy a bejelentést megelőzően telefonbeszélgetést folytatott a görög miniszterelnökkel, aki a kérést intézte hozzá. A német kancellár reményének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió más tagállama is befogadnak a tűz miatt hajléktalanná vált gyerekeket. Hollandia is átvesz 100 kísérő nélküli gyermeket és gyermekes családot. A Lesbos szigetén található moriai táborban a héten kétszer is tűzütött ki, mintegy 12 ezer ember maradt fedél nélkül. Az időjárásról: ma is sok napsütésre számíthatunk, bár időnként megjelenhetnek felhők az égen, de csapadék sehol sem várható, délután 25-30 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! A megnövekedett reggeli forgalomban már mindenhol lelassult a közlekedés, a bevezető utakon is torlódásra kell számítani. Baleset történt Cseppelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Posztógyár utca után, itt most csak egy sáv járható. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy délután 15 órától 15 óra 50-ig demonstráció miatt szakaszosan lezárásra kell számítani majd Kőbányán, az Albert Tirsai út, Kerepesi út, Dózsa György út, Hősök tere útvonalon, akinek délután erre vezet az útja, számítson hosszabb menetidőre. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
I can get some of the fresh air into my lungs. No tiny tripping or slipping on the rungs of the ladder that'll take me to the clouds up high, which heal and soothe my state of mind. It's been a few dark days, I've been choking on the hope and can't escape the maze. When I'm out, I feel invisible. Fly, owning the statement that truly I got something to give and no reason to cry. A broken record ain't cool, especially when this bullshit's not even new. I'm nipping off the roof to let the sun shine in. Follow my heart and breathe again, yeah. Follow my heart and breathe again, yeah. Follow my heart and breathe again.
A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu. Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autógaléria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
Szép jó reggelt kívánunk ismét a hallgatóknak, elindul a Millás reggeli, vagy nem elindul, folytatódik a Millás reggeli, bocsánat, az óra indul. Itt a 9.9 Jazzin, szeptember 11-e péntek van, 4:09 a stúdióban Ács Gábor.
És Gede Balázs.
És 0630 2010 909 az SMS, WhatsApp és a Viber számunk. Azt mondja, hogy Bea írja, hogy ma indulnánk Görögországba, besz a repjegyet, soha a büdös életben nem fogok többet előre foglalni.
Hát mi ezt javasoltuk itten, hogy nem szabad előre foglalni. Sajnos bejött. Bár ugye Angliából csak néhány sziget van karanténban, nem? Most nem az angliai Bea írja nekünk?
De angliai Bea.
Mert ugye ott csak 7 szigetet tettek a karanténlistára, úgyhogy
figyelj,
ez
9 után folytatjuk, mert ja, most de, közlekedési híreket,
azért mondom,
veszélyes.
Belecsúszok véletlenül.
Az életben nem áll meg. Közlekedési híreket is kell mondanunk.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Hát igaz, hogy a tótok belebeszélnek, de még hallhatók vagyunk talán az M2-es autóút Vác felé, a 27-es kilométernél Gött térségében egy műszaki hibás kamion vesztek el a leállósában, de belóg a külső sávba, és ezért azt is lezárták, itt csak a belső sávon halad a forgalmi, ugye az útinform. Hát csak mert éppen most volt, ugye, téma, egy hallgató írta, hogy a szlovák adó át.
Nem pont így fogalmazott, de igen.
Hát de a lényege ez, és tulajdonképpen ezen nagyon nem változtat. Aztán sokan haladnak a főváros irányába, az M3-as autópályán, az M0-as csomóponttól befelé telítettek a sávok, de nagy a zsúfoltság az M1-esen, a Biatorbágyi terelésnél, a 10-es főúton Solymártól van, Budakeszi térségében is.
Na, akkor mehetünk is tovább. Hát, és akkor én jövök, ugye? Ha már
igen.
Balázsnak nem sikerült.
Ezt neked kell vezényelned, én majd bele trollkodok, meg így érdeklődök, de hát ne viccelj, egy vasút logisztikai beszélgetésben, hát melletted?
Már a bekonferálás, ugye, fáradtságra hivatkozva nem sikerült. Szóval, igen. Dr. Kovács Imre a vendégünk, a Railcargo Ausztria igazgatósági tagja, a Railcargo Hungária igazgatóságának elnöke, pedig tényleg nagyon készültem rá. Nem olyan bonyolult ez a Railcargo.
Nem, de olyan
gyorsan
sok a
G, neki,
meg
akkor...
az R, meg igen, Cargo, Hungária, van itt minden. Na, jó reggelt kívánunk minden
esetre. Jó reggelt kívánunk. Először is hadd gratuláljunk.
Abszolút.
Igen, mert hogy magyar érdemrend lovag keresztje. Ennek általában van egy indoklás, hogy miért. Itt mi volt az indoklás, így van, mondanak valamit, hogy a vasúti közlekedés fejlesztésért tett előfeszt, vagy valami ilyesmi jár hozzá?
Köszönöm szépen, nagyon jó fogalmaztál. Tehát
valami ilyesmi.
Ez az egésznek a háttere. Hát igazából amiért ezt kaptam, az azt gondolom nem csak az egyéni teljesítmény, hanem az a csapat, aki mögöttem van. Hát az a nagy szerencsém van, ami sajnos ugye egy probléma is, hogy már 33 éve vasutas vagyok, és hát de ami a szerencse ebben az, hogy igazából Magyarországon két cégnél dolgoztam, a Gyesebnél 16 évet, és nagyjából 16 évet Budapesten a MÁV-nál, MÁV Cargónál és Railcargo Hungáriánál, és az megadta azt a lehetőséget, hogy csapatot tudtam építeni, és azt gondolom, hogy Magyarországon ebben a közlekedési ágazatban az egyik legjobb szakmai csapatot tudtuk összerakni, és ezzel nem csak a cégünknek, hanem a vasúti iparnak is tudtunk sokat elérni, és ezen a területen gyakorlatilag és a szakmaiságot közvetíteni a kormányzat felé. Azt gondolom, hogy a vasúti ipar most egy kicsit jobban a figyelem középpontjába állt. Ebben nagyon nagy segítség volt, nem csak hát a mi munkánk, hanem a Hungrailnek a szerepe is, hogy az a vasúti egyesület, szakmai egyesület, amit mind a korábbi MÁV vezérigazgató Dávid Ilona, mind Homolya úr, a jelenlegi MÁV elnök vezérigazgató nagyon-nagyon komolyan vesz, és azt gondolom, hogy az ő támogatásukkal is a Hungrail az egy partnere lett ennek a kormányzatnak, és hát ennek a Hungrailnak is ugye igazgatósági tagja vagyok.
Uh-huh. Oké. Okay. Van itt egy érdekes dolog, hogy támogatást kapott ez a bizonyos egyes kocsi fuvarról. Erről beszéljünk, de szerintem kezdjük a válsággal, mert ez mindenkit érint meg, érdekel, hogy hogyan hatott a mostani válság a vasútjáró fuvarozásra. Azt látjuk, hogy a teherforgalom az még az még a áprilisi mélypont környékén is zavartalan lett bizonyos idő után, ott volt egy zökken, és akkor erről beszélgettünk, de most teljesen zavartalanak látszik a teherforgalom. De hogyan hatott ez összességében akkor a vasútra? Változtak-e az arányok, milyen lépéseket kellett hozni? Hogyan néz ki ez
hát
most?
Ugye most már látjuk a következményeit is a tavaszi válságkezelésnek. Hát Európában nagyjából abaszokban, a hunokban 30-40%-kal csökkent a vasúti áruforrazás. Holott ugye arról is beszéltünk, hogy hát a közút jobban megtorpant, és akkor átvettünk közúti fuvarozást, például WC-papírt is szállítottunk vasúton, ami azért nem egy jellemző, de hát muszáj volt akkor szállítani. De hát utána ugye, ahogy a közúton is konszolidálódott a helyzet, a határokon átmehettek a kamionok, itt most megint beleestünk egy olyan szerencsétlen helyzetbe, hogy a közút sokkal versenyképesek, sokkal könnyebben tud alkalmazkodni. Ugye ott is lazították a sofőröknek a munkaidejét, a hétvégi kamion stopokat feloldották, és igazából mivel ott is csökkent a forgalom, még sajnos a piacon egy nagyon-nagyon erős ár lenyomó tényező is megjelent. Uh-huh. Tehát igazából ebből a 20-30-40%-os csökkenésből indultunk ki, most az elmúlt hónapokban ugye Európában egy olyan 10-15% csökkenés a jellemző.
Tehát ennyire jött vissza.
Jött vissza, és hát az az igazság, hogy hát nem csak mi, hanem hogy a környező országokban tervezünk, körülbelül egy olyan 2025-re várjuk azt, hogy nagyjából rendeződik a helyzet.
A közúton, kamionban ez nagyobb vagy kisebb? Tehát ahhoz viszonyítva, hogyan áll a vasúti áruszállítás?
Ahogy említettem, az elején a közút jobban megtorpant.
De hogy most a második hullámmal?
Második hullám, én azt gondolom, hogy kevesebb, tehát önálló kisebb a visszaesés. Ugye mi...
Ez jellemző... nem értem, hogy miért. Ugye azt gondolnám, hogy vasúton...
Milyen iparágat érintett ez az egész válság? Ugye ez más, mint a 2008-9-es válság, ami egy általános gazdasági pénzügyi válság volt. Jelenleg ez a válság, amellett, hogy a turizmus természetesen...
Igen, de az itt most nem játszik.
Erőteljesen érintett, de ez egy hatás. Ez egy következmény. Igazából a válság, ahol direktben megjelent, az az autóipar és az acélipar. Uh-huh. Na most autóipar meg acélipar, tömegáruk, gyakorlatilag hát egy cseh gazdaság az gyakorlatilag a nehéziparra épül. A cseheknél, szlovákoknál sokkal erőteljesebben kijönnek a negatív hatások, mert ők gyakorlatilag acélipar, autóipar. Egyébként nálunk is azért az autóipar elég komolyan hozzájárul a GDP-hez is, és a vasúti szállításhoz is, meg hát az utána a beszállítói háttér is. Úgyhogy sajnos az az ipar volt a legjobban érintve, ami tömegáru, ami főleg a vasútra jellemző.
De legalább a magyar határzár az nem kavar be, ugye?
Tehát igen, ezt akartam kérdezni, most ez a szeptember 1-jei, ez okoz-e bármilyen fennakadást a vasúti teherfuvarozásban?
Én azt gondolom, hogy olyan jó sikerült tavasszal bejáratnunk ezt a válságkezelő technológiákat, és hála Istennek, ahogy bevezették, mondjuk volt nekünk is azért sok élmény az első hírekkor, hogy Jézus Mária, mi lesz megint, de teljes mértékben ráálltunk, és a hatóságok ráálltak a tavaszi, már bejáratott módszerekre. Úgyhogy igazából ilyen kisebb problémák vannak, hogy most ugye az ukránok is korlátozásokat vezettek be, és úgy mehetnek ki a kollégáink az ukrán oldalra, hogy kötelező biztosítással kell rendelkezniük ukrán területre, hogyha ott koronavírus miatt kezelik őket, akkor legyen biztosításuk. Tehát ezeket, de ez egy abszolút kezelhető.
De mit tudom, én a Hegyeshalomnál lát kelő mozdonyvezetőkre van egy speckó szabályozás vonatkozik, gondolom, nem?
Ezek megoldottak. Nem csak a mozdonyvezető, hanem azért az egyik jó mutatja az én életem is ezt, hogy megoldódott, mert amióta bevezették ezeket a korlátozásokat, azóta 3-4-szer voltam kint Ausztriába, és tehát minden probléma nélkül tudok közlekedni, ugyanúgy, ahogy a több százezer ugye vendégmunkás közlekedik, de a vasúton pedig ez határozottan, tehát a határállomási technológiákban a kollégák gyakorlatilag zökkenőmentesek.
Bocsánat, hát közben én időnként itt mozizok, mert akik látnak minket a millásregeli.hu-n a Millás TV-n, az láthatnak egy ilyen bölényes kis bejátszást. Néha egy bölény, néha egy ilyen brutál mozdony tűnik fel. Erre esetleg adjunk magyarázatot, hogy mi látható itt.
Hát az, az igazság, hogy amikor ránézek erre a kis videóra, akkor engem én is egy kicsit úgy elérzékenyülök, mint vasutas, pedig aztán nem vagyok.
Hát ez egy mozdony.
Hát azért.
Több ez.
Én tudom, hogy több, csak egy átlagos ember erre azt mondaná, igen, hogy hát ez egy mozdony. Tehát egy vasutasnak nem egy. Ez a mozdony.
Az ember, amikor megvesz egy kocsit vagy egy motort, akkor azt nem én terveztem, hanem azt megveszem, és több millió embernek lehet, oké, persze vannak, amit csak százas mondjuk szériába gyártanak le, annak olyan is az ára. Na most ez a mozdony, ez olyan, amit mi rendeltünk. Tehát amit mi rendeltünk a mi közép-európai igényeinkre. Ez azért nagyon fontos, mert...
Az alapján, de hát ezek nem tízezer szám gyártanak ugyanolyan mozdonyokat a cégek. Hogy lehet ennyire speciálisan igényekre szabottan mozdonyt venni? Gyártanak így?
Hát igazából az a kérdés, hogy mi az üzemméret, uh-huh, amire ugye rá tudnak állni. Na most én azt gondolom, hogyha ez a mozdony itt elkezd járni, és mi nem arról beszélünk, hogy ez Magyarországon fognak járni, hát a vonali mozdonyaink azok Magyarország, Horvátország, Szerbia, Macedónia, Bulgária, Romániába, Görögországba tudnak járni. Uh-huh. Tehát azért ez egy nagy piac. Tehát mi most arról beszélünk, hogy rendeltünk kettő hibrid tolató mozdonyt és kettő last mile-os vonali mozdonyt, és hát ezekkel többek között, ha villamosítva lesz a teljes görög vonal, akkor Pireusztól egész Budapestig el tudjuk hozni a konténervonatokat. Tehát azért ennek van egy elég nagy piaca. Nem
itt
csak
a hibrid mit jelent?
A hibrid azt jelenti, hogy hát ugye a vasút az egy macerás dolog ugye a közúthoz képest. Tehát nem csak az, hogy különböző szereplők vannak különböző országokban, cserélni kell a mozdonyokat, hanem ugye még van egy olyan kis probléma is, hogy van, ahol van felső vezeték, van, uh-huh, ahol nincs. És hát például, ha most elhozom Pireuszból egészen villamosítva Budapestig a vonatot, hát a Bilkbe, a terminálba való bemenetelhez, ahhoz kell egy dízelmozdony. Uh-huh. Tehát az utolsó...
Tehát ez dízel is, és villany is?
Hát nem, most jelenleg ugye lecseréljük a villanygépet, és egy dízelgépet kapcsolunk rá, igen, ami be tudja vinni, uh-huh, az olyan szakaszra, iparvágányokra, terminálokra, ahol nincs felső vezeték. Na most, hát a dízel az egy kicsit környezetszennyező is, ugye Európában vannak olyan törekvések, például a németek, azok 2030-ra 15% alá akarják vinni a dízelvontatásnak az arányát, és 2050-re meg is akarják szüntetni a dízelvontatást. És tehát mindenki megy abba az irányba, hogy milyen új technológiával lehetne környezetkímélőbben dolgozni, és hát ugye annak, hogy ne kelljen mozdony cserélni, csak mozdony cserélni, a két megoldása van, már olyan technológia, hogy a villany mozdonyba beépítenek egy dízel, aha, motort, amivel gyakorlatilag kisebb teljesítménnyel, de ezeket a 10-20 kilométeres távolságokat át lehet hidalni. De hát ezzel nem hidaltam át azt, hogy a környezetvédelemmel, meg a környezettudatossággal azért nem feleltem meg. És hát vannak új technológiák, az egyik, és mi ezt választottuk, ez az akkus módszer. Tehát, aha, amikor gyakorlatilag egy olyan akkurendszer be van építve a mozdonyba, amit a felső vezetékről ugye, amikor ott van, akkor lehet táplálni, hogy utána egy 15-20 kilométert...
Na igen, ez lett volna a kérdésem, hogy mennyit tud akkor vezeték nélkül menni.
15-20 kilométert tud menni, és gyakorlatilag egy nagy vonatot is, hogy ilyen szofisztikáltan fogalmazzak, uh-huh, tehát be tud vinni gyakorlatilag egy iparvágányra, vagy egy terminálra. Egyébként vannak tervek hidrogén üzemű mozdonyokkal, uh-huh, is.
Mennyibe fáj, ez az a, mennyibe bocsánat, fáj egy ilyen mozdony?
Az egyik mennyibe fáj, másik, hogy ez volt az a speckó, miért külön gyártattak a kínaival? Kínaiakkal egy mozdonyt, vagy van még egyéb oka, amiért speciálisan Rérkagónak csinálja ez a cég a mozdonyt?
Hát igazából ugye kínai ipar azért bármit is mondunk, azért a világ egyik legnagyobb és a világ egyik leggyorsabban fejlődő területe. Ez a cég, akitől mi ezt rendeltük, a CRRC, az gyakorlatilag a világ legnagyobb vasúti jármű gyártója. Tehát olyan dimenziókban dolgoznak, és hát egyértelmű, hogy ők is, hát a Macedón vasútnál már személyszállító vonatokat értékesítettek, a szerb vasút is vásárolt tőlük mozdonyokat, és próbálnak ugye ezen a piacon úgy lábat vagy gyökere tereszteni. Uh-huh. És hát így kerültünk mi is kapcsolatba gyakorlatilag, és hát, ugye, hát hála Istennek mi vagyunk az a alany, aki megmondhatta, hogy a közép-európai valóságra milyen mozdonyokat kell gyártani. És ami a legfontosabb, hogy ez egy kompromisszumok nélküli mozdony, ami azt jelenti, hogy nem foglalkoztunk személyszállítással. Mivel ugye Európában ráadásul még kisebb dimenziók vannak, iszonyú fontos, ugye, hogy egy mozdony, amikor egy mozdonygyártó nekiáll egy mozdonygyártásának, akkor annak legyen egy megfelelő üzemmérete. Tehát, hogy mennyit gyártok le belőle. És ezért általában figyelembe veszik mindig a személyszállítás, meg az áruforozás igényeit is.
Igen.
Csak hát nekem nem olyan mozdony kell, mint ami a személyszállításnak. Nekem nehéz mozdony kell, meg olyan, ami mondjuk 120-szal tud megbízhatóan menni.
Nem kell 180, meg nem kell 200.
Nem kell 180.
Tehát, viszont akkor emiatt drágább, hogy kisebb példányszámba gyártódik?
Hát nem,
de mégis megéri,
nem,
vagy hogy?
Nem. Ez, igazából mi ezt a mozdonyt, ezt béreljük. Uh-huh. Tehát ez most úgy olyan konstrukció született, hogy kettő példányt rendeltünk a vondatóból, és kettőt a tolató mozdonyból, és 20-20 darabos opciónk van rá. Tehát igazából ez a 40-50 mozdony, ez az, ami én azt gondolom, hogy a piacon már az az üzemméret, amire érdemes ráfejleszteni. Uh-huh.
Mennyire térül meg egy ilyen nagyon hipermodern új gép?
Hát ez az első pillanatban megtérül, mert olcsóbb, mint az összes eddigi.
Tényleg?
Igen.
Na, ez érdekes. És akkor jönnek Tauruszok is, az ezektől független, tehát amit már itt ismerünk.
Természetesen. Hát gyakorlatilag maga a cégcsoportban mi naponta körülbelül a 600 mozdonyt működtetünk, tehát itt Európában. Magyarországon 87 mozdony fölött diszponálunk. Uh-huh. És hát 2010-ben még egy mozdonyunk se volt, hanem mindent a MÁV starttól rendeltünk, és szép lassan kezdtük el ugye a Taurus flottát azt Magyarországon és Közép-Európában is bevetni. Talán múltkor is beszélgettünk arról, hogy mi nem csak Magyarországon dolgozunk, hanem van egy Budapest központú Recargo Carrier cégünk. 10 országban dolgozunk, Magyarországon és Ausztrián kívül. Ugye itt Magyarországon, Ausztriában csináljuk ezt az egyes kocsi fuvarozást, uh-huh. ezt a macerás.
Erre még térünk ki mindenképp.
Formalmat, ahol ugye állami támogatás kell. A többi 10 országban pedig magánvasutak vagyunk, tehát ott nem az állami érdekek, a nemzetgazdasági érdekek és ilyen területi lefedettség. Ott ugyanolyan, hát én szoktam mondani, ugyanolyan kapitalisták vagyunk, mint Magyarországon a többi magánvasút, aki csak a mazsolát szedi ki ugye uh-huh. Az üzletből. És hát gyakorlatilag ezeket a mozdonyokat mi ebbe a 10 országban mozgatjuk. Uh-huh. És hát innét Magyarországról diszponáljuk Szlovénia, Horvátország, Bulgária felé és a mozdonyokat, és például abból, ami most 3 Tauruszt hoztunk be, abból az egyik az speciálisan Szlovénia irányába lesz bevetve.
Uh-huh. Az egyes kocsis fuvarozás, igen, arról beszéljünk. Egy ismerősöm ahhoz hasonlította ezt, hogy a teherfuvarozásnak a bézéje olyan értelemben, hogy miben más, mint a mellékvonalakon zögykölődő büzmot motorvonat, az is néhány embert elszállít, és annyi. Ez meg, amikor egy nem tudom milyen kis mozdony egy teherkocsit húz maga után, legalábbis ilyennek képzelem az egykocsis fuvarozást, ami csak azért működhet, mert államilag támogatjuk, hogy ezt nem egyszerűbb, vagy ez mondjuk érdemes ennyi pénzzel támogatni, nem sokkal jobban megtérülne, hogyha ezt mondjuk teherkocsival vinnék el? Szóval mi ennek az egésznek az értelme?
Hát érdekes metaforikus hasonlat ez egyébként, de nagyon sok hasonlóság van benne, és a legnagyobb hasonlóság az, hogy ez egy állami szerepvállalás kell, hogy eldöntse, hogy ezt csinálom, vagy nem csinálom. Uh-huh. Mind a kettő veszteséges. El kell dönteni. Na most, amíg a BZ-nél van egy alternatív, hogy az busszal el tudom vinni az utast, és lehet, hogy jobban, mert egy hét múlva elfelejti, hogy vasút is volt, mert komfortérzete uh-huh. jobb adott esetben.
Van egy nagy különbség, ugye a BZ csak a vasútállomáson tud megelni, a busz meg elviszi, megáll a faluba sok helyen és házhoz viszi.
Így van, tehát lehet, hogy még egy jobb szolgáltatást, uh-huh. és nemzetgazdaságilag is, meg az emberek közérzete szempontjából is lehet, hogy jobb. Én uh-huh. vasutas vagyok, de igenis azt mondom, hogy optimalizálni kell.
Aha.
És azt gondolom, hogy ez a folyamat, amit most éppen a kormány eldöntött, és ugye a MÁV volán végrehajtott, hogy a MÁV alá bizonyos szempontból ugye besorolták a volánt. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ausztriában ugyanígy dolgozunk, a Postbusz, az az ÖBB személyszállítással koordinálva kell, hogy működjön. Tehát ott megvan az alternatíva, ami tényleg pozitív is lehet. Uh-huh. Az egyes kocsinál az alternatíva az a közút. vagy nincs alternatíva. Ugyanis múltkor is biztos beszéltünk számokról, egy olyan 10-12 millió tonnát fuvarozunk, ugye ez több százezer kamionnak a éves forgalmát jelenti, de ebből van körülbelül egy olyan 2-3 millió tonna, ami vegyi áru, amit nem lehet elvinni közúton. Mert az olaszok nem engedik be, a magyar hatóságok tiltják ennek a veszélyes áruknak, robbanó veszélyes áruknak a szállítását, tehát csak vasúton szabad elszállítani. Vagy üzleti oka is lehet. Például a fát, az ócskavasat nem tudjuk levinni ilyen, ilyen tömegben Olaszországba, mert nem engedik be, tehát kamionnal. Tehát ezt csak vasúttal lehet elvinni. Viszont mi az elmúlt években, tehát ez az egyes kocsi fuvarozás, mint a bézé is, az egy állami megrendelésre működhet. Ausztriában, Svájcban, Németországra erre megvan már évtizedek óta a bejáratott támogatási rendszer, amit az Európai Unió is támogat. Pontosan azért, hogy elérjük azokat a célokat, hogy mondjuk 30% legyen a vasútnak a részaránya az árufuvarozáson belül, amikor most az Európai Unióban olyan 17-18%-on vagyunk.
És ez tényleg úgy működik, hogy egy-két kocsi a mellékvonalon, aztán becsatolják nyilván a fővonalon egy...
Természetesen. Tehát ez is, ugye ez is megint, ugye mondtam, a vasúti áraforozás, hogy macerás, hát ez aztán a legmacerásabb forgalmunk, mert egy kocsiért ki kell menni Balassagyarmatra, vagy Kőszegre, és ott akkor azt ugye megrakják, oda kell küldeni ugye az üres kocsit, egy mozdonya, éjszaka, mert napközben ugye személyszállítás van, akkor azt lehet, hogy két nap alatt lehet onnét kihozni a menetrendek kapcsán, oda kell küldeni egy dízelmozdonyt, azt elviszi egy következő állomásra, ahol belerakjuk egy vegyes vonatba, az elviszi egy nagy rendezőpályaudvarra, aztán akkor az elmegy mondjuk éppenséggel Hatvarról mondjuk Szombathelyig, akkor ott újra oszlatni kell.
Igen, mondani is ott.
De a még bonyolultabb, akkor, hogyha ez nemzetközi a forgalom, 70-80% a nemzetközi.
És mégis megéri?
Nem éri meg.
Nem. Hát úgy értem, hogy környezetileg megéri,
hát
vagy
környezetileg,
hogy...
Hát muszáj.
Hát meg az, meg az áru specifikum, ami így van, ami időnként.
Tehát az inkább nem lehetne máshogy kategória.
Most, hogyha ezt az egy, tehát ugye van ennek egy áru oldala, kereskedelmi oldala. Ha ezt nem viszem el, akkor az esetek többségében, tehát nincs is arra a közúti kapacitás, meg nincs arra a közúti lehetőség, hogy lebonyolítsuk. Megszűnik ez az áru kereskedelem. Tehát ez az erdőgazdaságoknak, az ócskavas kereskedőknek gyakorlatilag megszűnik a piaci lehetőség. Ez az egyik. Ha mondjuk ezt megszüntetem, mi 300, mondjuk 40-50 állomást szolgálunk ki. Ezekre csatlakozik 40-50 olyan mávos pont, ahol rendezési munkák vannak. Gyakorlatilag, hogy mi rendeljük meg? Tehát, hogyha ezt az egyes kocsi fuvarozást nem csinálom, akkor gyakorlatilag ezeken a területeken a munka megszűnik.
Aha, világos.
Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a Rékágó Hungáriában mondjuk kellene egy 50%-os létszámleépítést csinálnom, hogyha ezt a portfóliót kiveszem az áru alapomból, hanem ennek nagyon-nagyon sok következménye lenne ugye a vasúti iparra, de ahogy az elején mondtam, a teljes tehát kereskedelmi rendszerre is.
Oké, hát köszönjük szépen, ezt még folytathatnánk, mert nagyon izgalmas. Tényleg igaza volt a Mihálovics
Andrásnak. Ugye, téged is meggyőzött.
Abszolút, igen.
Mindenki vasutas lesz, hogyha még sokat jár hozzá.
Tényleg az lesz a vége.
Mindenki vasutasnak születik, ezt mondták, csak néha valaki tovább tanul.
Nem fejlődik ki.
Igen. Én nem nőttem ki a kollégák, igen, de most visszahúzzuk őket.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük, tényleg nagyon izgalmas volt, hogyha ezt csak befejezni tudjuk, de nyilván nem érünk a végére. Szerintem fogunk még találkozni és beszélgetni. Dr. Kovács Imre volt a vendégünk, a Rail Cargo Ausztria AG igazgatósági tagja, a Rail Cargo Hungária igazgatósági elnöke, és egyben a Magyar Érdemrend Lovak Keresztjének tulajdonosa. Ezt is hadd mondjuk el, és még egyszer hadd gratuláljunk.
Köszönöm.
Még egyszer jó munkát, szép napot, megyünk tovább hírekkel, aztán folytatjuk a Millás reggelit.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Van itt nálunk a jazziben egy fickó, aki jól érti a jazzt, meg a smooth jazzt is, sőt, otthonosan mozog a swing világában. És ne feledkezzünk meg a soul és a funky zenéről sem. Aztán még a lounge műfajhoz is ért, műtért. Perfekt benne. Akár doktorálhatna is ezekből. Vagy taníthatná. Persze egyetemi szinten. Na, a jó hír az, hogy tanítja. Minden vasárnap délelőtt 2 órán keresztül elénk hozza a világ legjobb muzsikusait, a legkülönlegesebb felvételeit és a legexkluzívabb információit. Jazz Kovács minden vasárnap délelőtt a 90.9 Jazzin. Csak a zeneértőknek. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Orbán Viktor szerint nem készülnek olyan szigorításokra, mint tavasszal. A kormányfő az állami rádióban megerősítette, a cél most az, hogy megvédjék Magyarország működőképességét. Kijelentette, kevés szabály lesz, de azok betartását garantálni kell. A magyar tanárok 30-40%-kal keresnek kevesebbet, mint a többi diplomás. Az OECD szerint csak Csehországban és az Egyesült Államokban alacsonyabb a tanárok átlagbére a többi diplomáshoz képest, a rangsort amúgy Costa Rica vezeti. A szlovák külügyminiszter szerint a határok lezárása helyett más megoldásokat kell keresni. Az új szó szerint 12 magyar-szlovák átkelőt már megnyitottak. A portál szerint a korlátozást megelégelve többen már a zöld határon járnak át. Több mint 1000 az Egyesült Államokban tanuló kínai diáktól veszik el a vízumát, szerintük biztonsági kockázatot jelentenek az országra nézve, írja a BBC. A külügyminisztérium magas kockázatú hallgatóknak és kutatóknak nevezte őket. Ma is sok napsütésre számíthatunk, bár időnként megjelenhetnek felhők az égen, de csapadék sehol sem várható, délután 25-30 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Kőbányai úton befelé a Horog utcánál, ahol egy sáv járható, illetve az Árpád fejedelem útján befelé a Margit híd előtt is, ahol szintén sávlezárásra kell készülni. Lassú az előrejutás a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasor előtt. A Szél Kálmán térre vezető utakon, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál és a Bécsi úton szakaszonként, a 11-es főúton pedig a Pünkösfürdő utca előtt. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Kerepesi úton a Fogarasi út előtt, a Tököli úton befelé a Hungária körút és a Barostér előtt, a Váci úton pedig a Megyeri útnál befelé. Vas Gabriella, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
In the morning, I got my baby by my side. I don't care if it's raining, just as long as she holds me tight. I got my boy, he's taller than me now, and he's greeting Charlie at the door. Shoosting through to the back room, plugs his aim into the wall. And then we're ready to have a good time. He's ready to play that old guitar. Feeling good, 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 drinking that ruby red wine. And we talk about the days. He was a star, star, star. Feeling good, good, good.
drinking that ruby red wine, and we talk about good times. And it was a star, star, star.
Nézz is! Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Hát Varró Dániel költő ma ünnepli születésnapját, 43 éves a fiatalember, és hát szeptember 11-én született. És egy kis versike az.
Hát szerintem az a legfrappánsabb, hogyha melyik verszakot szeretnéd, ha azt mondtad, hogy behosszuk.
Hát mondjam a másodikat.
Hát ha már így felajánlottad, akkor nekiállok az első.
Na jó.
A kispapa. Varró Dani verse, tehát aki örökre Dani marad, lehet 43, de szerintem igen, lehet akár majd 60-70 éves is, úgyhogy így marad. Borús és deprimált apádnak egyetlen árva csillaga, ne akarjad, hogy énekeljek, aludjál szépen kis baba.
Alszik a ciciben a tej, a farpofán a friss kaka, most nem pelenkáz át, apu, aludjál szépen kis baba.
Most már szerintem D-kartás is tudja, hogy miért az ő sztoria jutott, meg nyilván a sajátjaink, saját élményeink is ebből a korból. Úgyhogy köszönjük szépen.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. A rovat támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
Az autók fogyasztását és károsanyag kibocsátását 2017 óta a VLTP mérési módszer alapján adják meg, amely módszer az 1980-as NEDC szerinti tesztet váltotta. Az új mérési módszer sokkal reálisabb eredményeket produkál a valósághűbb tesztfolyamat végett, amik a hosszabb távok, dinamikusabb gyorsítások és lassítások, magasabb átlag és maximális sebesség, reálisabb külső hőmérséklet és rövidebb állásidő. Ezért már csak kivételes esetben találkozhatunk az elavult NEDC teszt adatokkal.
A Millás reggeli okosmorzsák támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
Az egészhez két fél kell. Az egészséghez klíma és egészségtudat. Az vagy, amit eszel, ha nem műanyag akarsz lenni, tenned kell érte. Egészséges táplálkozás, fenntarthatóság, környezetkímélő technológiák. Szeretsz nagy lábon élni? Kis lábnyommal menni fog. Lábnyom, a Millás reggeli klíma és egészségtudatos ökorovata. Neked mekkora van?
Na hát folytatjuk a múlt héten elkezdett beszélgetésünket arról részben, hogy miért is fontos a magyar háztartás a karbonlábnyomának csökkentése, illetve hogy egy cég miért tűzi ezt zászlajára, miért ez lesz az ő üzleti modellje. Valószínűsíthetően ugye az anyagi haszonszerzésen túl itt egy elhivatottságra is szükség lesz, meg a folyamatoknak olyan menedzselésére, amelyek ebbe az irányba mutatnak. Mindezt átbeszéljük Strasser Kátai Bernadettel, a Real Nature Kft. Ügyvezetőjével, aki itt van a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt! Sziasztok! Igen.
Na, hát akkor a ti példátokon keresztül nyilván vannak még hasonló cégek, de hát veled beszélgettünk, úgyhogy itt a Real Nature példáját vesszük alapul, ami itt klímatudatosság, fenntarthatóság szempontjából, vagyis ezt szem előtt tart, hogy hogyan zajlik nálatok az élet. És ezt azért kérdem, ilyen nagy átfogó kérdésben, mert tényleg az elejétől a végéig, tehát nyilván itt van egy termék kiválasztási, gyártási, csomagolási, logisztikai, tehát egy csomó olyan minden, amit át kell néznetek, ha ti olyanok akartok lenni, amilyenek vagytok.
Persze, természetesen. Én lehet, hogy onnan fognám meg, hogy először is azt kéne tudnunk, hogy a Világgazdasági Fórum, ami tulajdonképpen a legfrissebb 2020-as globális kockázati riport előrejelzése alapján, kimondja azt, hogy a közeljövőben egyre több táplálékra lesz szükség a világon, ugyanis 2050-re, most 2020-at írunk amúgy, megduplázódik a népesség élelmiszerigénye. Tehát épp ezért ugye annyira fontos az, hogy olyan fenntartható megoldásokat kell alkalmazni, ami kevésbé károsítja a környezetet, de alkalmas arra, hogy nagyobb tömegeket lássanak el tápanyagban gazdag zöldséggel, gyümölccsel. És hát nekünk ugye ez rendkívül fontos. Tehát rendkívül fontos a klímatudatosság, fenntarthatóság, hisz nem csak azt mondjuk, hogy a termék kiválasztása, fejlesztésétől egészen a forgalmazásig szem előtt tartjuk az ökológiai lábnyomot, hanem fontos az, hogy milyen terméket, milyen alapanyagokat választunk ki. Tehát például tudjátok-e azt, hogy ugyanebből a 30 évről beszélünk, csak megelőzzük ezt, 90-es évek óta hány százalékkal gyorsult fel például a jégveszteség üteme?
Hú, az hát egész ez
világban.
Nem.
Ezt bevallom, nem mernék tippelni.
Nem, tényleg.
Tehát nagyon, nagyon drasztikus, mert amúgy 57%-kal, tehát ez mind-mind ugye hatással van a környezetre, amivel amúgy nem törődünk. De azzal viszont törődünk, hogy a közvetlen környezetünkben milyen hatást tudunk gyakorolni, uh-huh. És épp ezért mondjuk számunkra fontos a klímatudatosság és fenntarthatóság. De hogy visszatérjek természetesen a kérésedre vagy kérdésedre, mi ugye 2004 óta építjük ezt a vegán laktózmentes egészségtudatos kategóriát a piacon, és nagyon fontos tényleg az, hogy mi az a termék alapanyaga, amit kiválasztunk. Hisz az nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy az is esetleg klímatudatos legyen. Hisz termékeink többsége vagy zöme GMO-mentes tejből készül, erre majd később rá tudunk térni, de növényi alapanyagokból. És hát nem fontos, hogy milyen növényekből. Lehet, hogy 2004-ben még amikor a szóját bevezettük mindenki, a hofi viccen kívül azért sok mindenre nem tudott asszociálni. Viszont rendkívül fontos az is, hogy ugye például egy szójánál mi aktívan támogatjuk a Nemzetközi Dunaszója Egyesülést, amelynek pontosan ez a célja, hogy az európai mezőgazdaság és élelmiszeripar is fenntartható legyen. De ha már itt tartunk, akkor azt viszont esetleg tudjátok, hogy milyen egy környezetvédelmi lábnyomai, karbon lábnyomai hagyományos táplálkozásnak, mondjuk egy növényi
táplálkozás. A nagyságrendet tudjuk, illetve hát nem a nagyságrendet, az, hogy az egyik kicsi, a másik nagy. Tehát ugye az állati élelmiszer az rengeteg vizet fogyaszt, rengeteg széndioxidot bocsát ki. Igen, erről már beszélgettünk, de ezt se tudnánk számszerűsíteni.
Hát képzeljétek el, hogy egy hagyományos táplálkozás az 77%-kal nagyobb a karbon lábnyoma egy növényi alapú táplálkozáshoz képest.
Az nagyon sok.
Akár, hogyha egy tejet veszünk figyelembe, mondjuk egy 200 ml-es tej elkészítését, akkor a kibocsátása, például a metángáz kibocsátása több mint 6-szorosa mondjuk egy rizsitalhoz képest, vagy egy mandulaitalhoz képest. A föld használata majd másfélszerese, a víz használata meg majdnem 120%-kal nagyobb. Tehát rendkívül fontos az, hogy milyen terméket próbálunk meg edukálni a fogyasztóknak, és az milyen ugye a környezeti lábnyoma.
Képzeld el, igaz, hogy nem rólam szól a rovat, de azért elmondom, hogy elindítottuk ezt a rovatot, és azt a célt tűztem ki, hogy a napi 5 étkezésből egyet ilyen vegánná teszek a nap folyamán.
És hogy bírod?
De teljesen jól, nagyon jól.
Uh-huh. Úgyhogy tulajdonképpen igen, tehát nekünk, mint gyártóknak vagy termékfejlesztőknek azt kell elérni, hogy a környezeti lábnyomunk is kevesebb legyen, hogy olyan terméket állítunk, viszont annyira ízesítjük, és olyan természetesen technológiákkal látjuk el, ami üzletessé teszi magát a végterméket. De ha már itt tartunk a végterméknek, ugye fontos az, hogy a végterméket is mi becsomagoljuk.
Aha.
Nagyon sok hosszú évi kutatómunkája előzi meg egy-egy csomagolóanyag kifejlesztését. Például a Joya vegán italoknál már régóta biológiailag lebontott csomagolásban forgalmazzuk, de vannak a tejtermékek is, vagy akár joghurtok, amelyeket nem újrahasznosítható, hanem újrahasznosított tejpalacba csomagoljuk. Hisz nem csak a joghurtok vannak ebben a piacon, hanem akár a vizetűzítő italok, tehát számos egyéb ugye termék. Ami fontos a gyártónak, és nekünk is, mint Real Nature-nek, de rendkívül fontos az, hogy mi becsomagoljuk az adott terméket, ha már elkészült. De az is rendkívül fontos, hogy úgy kell megválasztani az elosztási csatornában megtett utat is, hogy minél kímélőbb legyen a környezetnek. Tehát erre mind-mind figyelni kell egy elkötelezett gyártónak, forgalmazónak, hogy hol állítjuk elő a terméket, hogyan jut el a fogyasztóhoz, milyen csomagolásban és mi az adott termék. Mert hát, hogyha tényleg egy olyan gyárat választunk, ami határközeli és olyan fenntartható technológiával készül maga a gyár, ami semleges széndioxid kibocsátása van, ez mind-mind befolyásolja ugye a környezetünket. Szerencsésen amúgy már vannak olyan üzletek, akik ezen termékeket más színű címkékkel látnak el a polcon. Kvázi ők is próbálják informálni a fogyasztókat a környezettudatosság érdekében, és nem csak ránk kvázi szorul az a teher, hogy igen, a Real Nature is nagyon sokat próbálja edukálni a fogyasztókat. Mi a termék, mibe csomagolják, és ez mennyire hat a környezeti lábnyomra. Bocsánat, hogy szabadba vágtam.
Nem, csak egy utolsó kérdést akartam, hogy mindez a folyamat mennyire drágítja az adott terméket, mert azért látszik, hogy óriási tudatosság, óriási munka van ebben, és az is érzékelhető, hogy mondjuk egy tej és egy alternatív tej, nevezzük így, között azért van jelentős különbség.
Egyértelmű, természetesen, tehát mindaz a törekvés, ami előre mutató, ezek nagy beruházásokat igényelnek, és a nagy beruházásoknak természetesen a végtermékben igenis van lecsapódott ár hatása egy hasonlító terméket képest, de ugye maga a beltartalma sem ugyanaz.
De épp ebből kifolyólag,
hogy energia tartalma sem.
Arra is lehetne számítani, hogy ez minél jobban terjed, minél többen fogyasztják, annál költséghatékonyabbá válna a termelés, és annál olcsóbban jutnánk hozzá.
Egyértelmű.
Oké. Okay. Hát nagyon köszönjük ezt az epizódot is, folytatjuk majd hétről hétre, és hívunk jövő hét pénteken is. Szép napot,
köszönöm,
jó munkát!
Szépen, mindenkinek szép napot!
Sziasztok. Szervusz! Strasszai Kátai Bernadettel, a Real Nature Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk.
A Millás reggeli klíma és egészségtudatos ökorovata hangzott el. Lábnyom, neked mekkora van? Mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. Épp testben.
A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A Primavera ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
Hát ha annyit mondok, hogy Mátra Bérc, akkor minden magyar túrázónak fölcsillan a szeme, aki meg hosszabb túrákat csinál, akkor szinte mindenki erre vágyik, hogy egyszer teljesítse, mondhatni, hogy kultikus teljesítménytúra, amely, ha jól emlékszem, most először lesz a vírus miatt, a tavaszi halasztás miatt úgymond ősszel, egészen pontosan a hétvégén. Erről beszélgetünk most Molnár Tamással, a Mátra Bérc főrendezőjével, a Hanákkoros Turist Egyesület elnökével. Jó reggelt, szervusz!
Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt.
Mitől lett ennyire menő, ennyire népszerű mindenkinek egy kitűzött cél, aki szinte valaha túra bakancsot húzott a lábára? Mi a történet a Mátra Bércnek röviden?
Miért pont a Mátra Bérc, és miért lett ennyire népszerű? Mm. Mi is sokat gondolkodtunk már ezen. Mi úgy látjuk, hogy egy nagyon szerencsés útvonalválasztás, hiszen egy nem kis hegységet, a Mátrát, a keleti csücskétől, a Tarna völgyétől egészen a nyugati végéig, az Agya völgyéig keresztül szeli, méghozzá a gerincen. Ez egy hatalmas hullámvasút, ilyen hosszú gerinctúra talán nincs is az országban, ugye rengeteg szinten. Ez egy hatalmas kihívás. És hát merünk arra is gondolni, hogy az előző 34 évben sikerült úgy megszervezni ezt a túrát, hogy ez vonzó lehet, hogy újra és újra visszajöjjenek a túrázók. Erre csak egy adatot hagy mondjak, hogy idén 800-an neveztek csak erre a hosszú távra, a király etapra, és ebből durván 150-en vannak csak, akik első bálozók. Az összes többi visszajáró van olyan, aki eddig mind a 33 eddigi Mátra Bércet teljesítette, de 30 fölött már nagyon sokan vannak.
Aha, 55 kilométer, ha jól emlékszem, és iszonyatosan sok szint, mert ugye a gerinc olyan, hogy a Kékesre úgy megyünk föl sírokról, hogy abban nem 1000 szint van, hanem majdnem 2000, mert hogy folyamatosan vissza is esünk, ugye?
Pontosan.
És akkor emiatt ilyen elképesztően nagy kihívás, tehát önmagában a teljesítés is egy nagy rákészülést igényel, hogy ez végül is akkor a...
Nagyon szoros a szintidő is,
igen,
hiszen gyakorlatilag napnyugtától sötétedésig meg kell ezt járni.
Napkeltétől.
Pedig pont azt számoltam, hogy nekem ez egy jó háromnapos túra lenne. Uh-huh. Akkor én ezen ne induljak. Mennyi a szintidő, beleszóltam?
13 óra a szintidő, 55 kilométerre, ez önmagában is kihívás, ez síkúton is kemény.
Igen.
Uh-huh. Igen, igen. Egyébként a utóbbi években a futók is rákaptak, és most lett külön terepfutóverseny, vagy hogy is van most, hogy...
Igen, még azt is merjük egy picit magunkról gondolni, hogy itéri-picirit bábáskodtunk a magyar terepfutás születésénél, mert az elsők azok rendszeresen abban az időben még, vagy 25 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt a Mátra Bércen tudták kipróbálni idehaza magukat, és a többi az mind külföldi versenyző volt. És amikor először szerveztek egy ilyet, akkor ide szerették volna ezt a túrát szervezni, kérték, hogy használják ők is a Mátra, persze adtuk a nevet is, de azóta eléggé elkülönült most már ez a két populáció, úgyhogy két Mátra Bérc van igazából a hagyományos teljesítménytúra, és van egy trail, ahol csak futók vannak. Kicsit másképp más igényeket elégít ki.
Viszont az is egy tendenciává vált, hogy egyre rövidebb résztávok is elindulnak, hogy ne csak azok jöhessenek és élvezhessék a Mátra szépségét, akinek ez elképesztő fizikai kihívás is. Tehát ugye az 55 kilométeres teljes túra mellett lettek rövidebb távok is. Most pár éve bejött egy még rövidebb. Ez most mekkora? Yeah. Hogy néz ki?
Négy táv van, még a 36 kilométeres hanártúra, ami Kékesről indul, és ugye mindegyiknek a célja a Szurdokpüspöki. Nos, még az is komoly kihívás. Egyáltalán nem kell pironkodni annak, aki nem a Mátra Bércre, mert a többi is elég komoly kihívás. És igen, nem csak mi, hanem a többi túraszervező is észrevette, hogy igény van a rövidebbekre. Egyrészt van, akinek ennyi elég, és ezzel is nagyon kellemes napot tud magának szerezni. Másrészt pedig ezek belépő szintű túrák, és sokan vannak, akik kezdik a kicsivel, aztán a következő évben az egyel nagyobbal, közben máshol is kipróbálják az erejüket, és így lépegetnek fölfelé. Tehát a harmadik a sorban az a Muzsla, az Gajatetőről indul és Szurdokpüspökig megy, az 26 kilométer, mindegyik nagyon szintes. El kell képzelni, hogy mindegyik tábban ott van a Muzsla, egy 800 méternél magasabb csúcs, amelyik egyébként a nyugati Mátrának amúgy is egy ritkán járt része, úgyhogy örülünk neki, hogy mindenkinek meg tudjuk ezt a kevésbé ismert részét is a Mátrának mutatni. Tehát egy nagy csúcs mindegyikben benne van, még pont a legvégén, amikor már...
Akkor már hullafáradt mindenki, igen.
Hullafáradt mindenki. És a legkisebb, amire rákérdeztél, nos, az sem kicsi, 15 kilométer, az egy körtúra, Szurdokpüspökiből indul, és hát persze a Muzslára ez is fölmegy, és hát ez a belépő szintű túránk, ezt ajánljuk gyerekeknek is, már családoknak is, ennek egy iciri-picirit még a szintideje is barátságosabb, ez tipikusan belépő szintű. Uh-huh.
Igen, én is ezt terveztem, tehát tervezem is, hogy azért is jó, hogy mindig az utolsó részbe lehet becsatlakozni, hogyha az ember elkezdi a 20 kilométeresen, ismeri a végét a túrának, utána ha a kékesről indul, akkor a közepét is, és amikor eljut esetleg a nagyra, akkor legalább biztos lehet abban, hogy már a végén nem tévedel, amikor már hullafáradt lesz mondjuk a Mátrabérce, mert már kétszer is bejárta ugye az utolsó részt, mert az pont azt ismeri az előző évekből. Nagyon ügyesen ki van ezt találva, igen. Nos, viszont igen, el kellett halasztani tavaszról, igen. Most először lesz ősszel emiatt, ugye, hogyha jól rémlik. Vagy voltak?
Hát 33-szor volt eddig tavasszal, és most ez a 34. valóban különleges év a járvány veszély miatt, ugye áprilisban lett volna, akkor nem lehetett ilyeneket rendezni. Áttettük szeptemberre, és hát most nem csak emiatt különleges, hanem egy kicsit a lebonyolítása
igen,
olyan tekintetben.
Ezt akartam kérdezni, hogy mik
készülünk-e arra, minden állomás maszkban.